Kedves hallgatóink, az évvége örömteli eseményei közé tartozik, amikor valakinek az egy esztendős, vagy talán több esztendős munkáját is díjazzák. Köszöntöm szeretettel vendégünket, Cifrusz Natáliát, Miskolcváros főkertészét, aki az év kertésze lett, mégpedig a Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület elnöksége döntése értelmében. Hát szeretettel gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk rád, ugye tegeződhetünk, hiszen sokszor nyilatkoztál már itt nálunk a rádióban. Miről szól ez a kitüntetés, milyen munkát ölel fel?
Köszönöm szépen a gratulációt is, és szeretettel köszöntök én is minden hallgatót. Hát nagy örömmel és büszkeséggel tölt el engem is ez a díj, mert hogy azt gondolom, hogy a szakmai díjak között ez az, ami a legnagyobb elismerést jelenthet egy-egy szakterületen dolgozó embernek. Ugye a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetségnek az elnöksége, illetve a tagjai az az országban hasonló szakterületen működő, dolgozó, leginkább kertész vagy tájépítés szakembereket öleli föl, és ők ítélték nekem ezt az év főkertésze díjat az egyesületben, illetve a szervezetben végzett munkámért, ami nagyon-nagyon megtisztelő, hiszen olyan a szakma, olyan nagyjai ülnek ezekben az elnökségi tagjok sora között, illetve olyan szaktekintélyek, akitől igazán megtisztelő. A dicséret is nem még egy ilyen díj.
Mi a munkája egy főkertésznek? Most egyelőre szűkítsük a munkádat ide a városra.
Nagyon egyszerűen én úgy szoktam mondani, hogy a fűfa és a virág kollégákkal együtt, illetve az ő szakmai irányításukat, talán ezt lehet egy kicsit mondani, a minőségi elvárásukat, a technológiákat, amiben én elég erőteljesen együttműködöm, illetve van még egy nagyon erős lába annak, amit én itt a városban végzek, ez pedig az épített környezettel való kapcsolat. Tehát a épületeknek, akár a magánházaknak az építése során is, ugye tervezés kapcsán ezek tervtanácsra bekerülnek, az építészeti tervtanácsra, és ott én igyekszem markánsan képviselni a zöld felületi irányokat. Ugye egyrészt a díjat is talán ennek köszönhetem a leginkább, hogy 2024-ben egy óriási nagy jogszabályváltozás, illetve új jogszabályok léptek életbe, amelyet már gyakorlatilag 2-3 éve készítünk elő, és azt gondolom, hogy én ebbe vállaltam egy kicsit nagyobb munkát vagy feladatot, mint a többiek, ugye a napi munka mellett, és ez most már jelentősen meghatározza a települési zöld felületeket, nem csak a közterületeket vagy közhasználatú felületeket, hanem a magáningatlanokat is. Eddig is voltak szabályozások, imitamot elrejtve, de az, hogy létrejött, illetve megalkották 2024-ben a zöld infrastruktúra rendeletet, ez a mi szakterületünknek egy borzasztó nagy hiánya volt eddig, és ez egy nagyon nagy eredmény, aminek én is a részese vagyok, illetve voltam azáltal, hogy folyamatosan a rendeleteket, illetve a jogszabályokat véleményeztem, és igyekeztem a gyakorlati alkalmazhatóság oldaláról megközelíteni ezt a kérdést, és úgy segíteni a jogszabályalkotókat abban, hogy egy jó és használható jogszabály születhessen.
Mi az a legnagyobb változás, amit ez a jogszabály hozott? Így civil vélemény szerint többnek kell lenni a zöld felületnek? Hogyan lehet ezt így egyszerűen megfogalmazni?
Talán két dolgot emelnék ki. Az elsődleges az, hogy az építészetről szóló törvény, ami 2024-ben ugye hatályos lett, annak nagyon-nagyon erőteljes lába az épületeken és az azokkal kapcsolatos elvárásokon és követelményeken kívül a zöld felületeknek és akár a kerteknek, parkoknak vonatkozó előírások. Ez egy óriási nagy előrelépés. A másik nagy dolog számomra az, hogyha konkrétan növelni nem is tudjuk a zöld felületeinket, hiszen minden egyes településnek a közigazgatási határok azok, és a beépítettség azok határt szabnak, de azt egyértelműen kimondja, hogy nem csökkenhet tovább a zöld felület.
Ez egy nagyon jó dolog. A klímaváltozás hatásaival is meg kell küzdeni egy városon belül, és tudjuk azt, hogy a légszennyezés az tulajdonképpen egy halálos dolog, hiszen nagyon sokan életüket vesztik, ha nem is mondjuk ezt ki így számszerűen, azért, mert akkor a a légszennyezés, különösen egy ilyen szűk városban, mint a miénk, ami egy völgyben terül el, hogyan lehet ezen segíteni, hogy minél több lombosfánk legyen, ami termeli az oxigént?
Igen, a klímaváltozási kihívások borzasztó nagy feladatot állítanak szerintem az egész társadalom elé, amire kettő darab megoldás van. Az egyrészt a energia felhasználásunk és kibocsátásunknak a csökkentése. Ez egy drasztikus feladat, mindenkinek meg kell húzni a nadrágszíjat, kevesebbet kell fogyasztani, akár energiából, akár élelmiszerből, akár luxuscikkből, bármiből. Kevesebbet fogyasztunk, akkor azt kevesebb energiába kerül előállítani, ahhoz kevesebb fosszilis energiára van szükség, és akkor itt szépen-szépen lehet csökkenteni a felhasználás által ugye a károsanyagoknak a kibocsátását is. Na hát ezt senki nem szeretné. Nyilvánvalóan ez mindenkinek az egyéni érdeke belátása mentén, de hát azért erre nagyon nehezen szánjuk rá magunkat, bár ez lenne a legegyszerűbben és talán a leghatékonyabban járható út. A másik megoldás pedig az, hogy ezeknek a káros hatásoknak az elnyelő kapacitását, amire szolgálnak gyakorlatilag a növények és a zöld felületek, hogy ezt egyrészt minőségben, másrészt mennyiségben fejleszteni. Tehát ha már a nadrágszíjunkon nem akarunk húzni, de mégis tenni szeretnénk valamit, akkor mindenképpen arra van szükség, hogy a környezetünkben, akár otthon a családi házkertünkben, vagy a balkonunkon, vagy az erkélyünkön, illetve a zöld felületeken minél nagyobb biológiai aktivitást tudjunk létrehozni, azt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha minél több növényt ültetünk, telepítünk, és emellett természetesen nagyon kell vigyáznunk a meglévő állományainkra is.
Nem mindegy azonban, hogy milyen növényt telepítünk, most csak a tuja pusztulást említeném, ugye hosszú évek óta tart ez. Én hallottam olyat is, hogy azért pusztul a tuja, mert nagyon sok van belőle, vagy elterjed ez a gombás betegség, ami egy sárgulással kezdődik. Tehát egyfajta fajta váltást is eszközölni kell a megváltozott éghajlatnak. Igen. Megfelelően. Az erdőket említeni, a Soproni Erdőmérnöki Egyetemen például külön kar jött létre arra, hogy a telepítéseket úgy határozzák meg, hogy a klímaváltozást elviselő fajtákkal váltsák fel azokat, amik kipusztulnak.
Igen, ebben nagyon sok összefüggés van. A tujára visszatérünk, ugye ez egy óriási divatnövény lett, annak ellenére, hogy igényei és a saját élőhelye szerint nem való ide, ami térségünkbe.
Jól takar.
Ettől, így van, ettől függetlenül nagyon jól érezte magát, divat lett belőle, és szinte nincs olyan ingatlan, vagy nagyon kevés, ahol ne találnánk belőle. Ugye pont ezért van az is, hogy akár egy-egy környezeti változás hatására ő nehezebben tud alkalmazkodni, és amikor fellép valamilyen kórokozó kártevő, ugye a nagy tömegben lévő növényeket tudja a leggyorsabban, legegyszerűbben megtámadni, és ő bennük nagyon nagy kárt okozni. Hát ennek voltunk a szemtanúi az elmúlt években, de mellé tehetjük akár a lucfenyőket, ezüstfenyőket is, amelyek igencsak megtizedelte őket a mindenféle környezeti hatások hatására felerősülő kórokozó és kártevő mennyiség, mert normál esetben mondjuk a lucfenyőt is a szúj kevésbé tudja támadni, mert ugye a gyanta termelésével védekezni tud. Na most az 4-5 év aszályos időszak után a fák nem érik el azt a talajvíz mennyiséget, amire szükségük lenne, kevesebb vagy egyáltalán nem tud gyantát termelni, ezáltal megszűnik a védekező képessége, és ezek a rovarok itt rögtön rést találtak a pajzson, és olyan felszaporodásnak indultak, amik gyakorlatilag néhány hét alatt képesek az élő több tíz vagy évtizedes növényeinket tönkre tenni.
El kell mennünk egy kicsit a mediterrán növények irányába?
Gyakorlatilag...
Jól terem a füge például.
Igen, de ebben a szakma is még egy kicsit...
Kísérletező fázis?
Kísérletező fázisban így van. Vagyunk, ugye másképp alakul a mediterrán éghajlaton, ez a mondjuk nevezzük klímaváltozásnak, és másképp alakul nálunk. Tehát nekünk azt gondolom, hogy mindenképpen az ellenálló fajok irányába kell menni. Mindig megy szakmán belül is a vita az őshonos vagy ökoadekvált fajok között, az, ami alkalmazkodni tud a helyi körülményekhez. Azért én megmondom őszintén, én inkább az alkalmazkodó növényeknek a pártján vagyok, mint az őshonosokénak, hiszen látjuk azt, hogy az évtizedek, évszázadok alatt olyan változások mennek végbe, és ez gyakorlatilag egy nagyon hosszú folyamat, amit figyelve nyilván az őshonos fajoknak a megléte, az mégiscsak kérdéses lesz itt hosszú távon.
Most nézzük az öreg védett fáinkat, ugye Tapolcán volt, Bocsári ciprusunk megvan, Újgyőrben van egy hársfa, aztán a Várutcai gesztenye sor, ami hát tulajdonképpen egy emblematikus utca és egy emblematikus fasor, nem csak a miskolciak számára. Hát én itt nagyon megdöbbentem, ugye itt nagyon komoly vizsgálatokat kellett végrehajtani szakemberek bevonásával, mert hát pusztultak a gesztenyefák, és arra emlékszem, Szegedről jött talán ez az erdőmérnök, aki vizsgálta, hogy volt időszak, amikor az üregeket purhabbal töltötték ki. Hát szóval gődület.
Sőt, olyan időszak is volt, amikor betonnal öntötték be ezeket üregeket a fákban. Nagyon gyorsan és borzasztó mértékben fejlődik a faápoló szakma. Tehát ez most már nem csak egy erdészeti, erdőművelési ág, hanem a közterületi fáknak a vizsgálata és annak az ápolása az elmúlt 10 évben egy repülőrajtot vett gyakorlatilag, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem Európa szinten vagy világszinten is nagyon-nagyon jól állunk a szakember állományban. Rengeteg jó szakemberünk van, akik most már a fafajnak az élettani adottságait figyelembe véve korszerű technikákkal, technológiákkal képesek ápolni, és hosszú évtizedekre még megmenteni a fáinknak az életét. Mindig van egy ellentmondás ugye az emberekben, mert szeretjük a nagy lombos fákat, szeretjük az árnyékukat, és értékeljük őket, és még talán érzelmileg is tudunk hozzájuk kötődni és ragaszkodni. A másik viszont az, hogy félünk, hogy mi lesz, ha kiborul, mi lesz, hogyha kárt okoz, és ugye ez a bizonytalanságban inkább hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy menjen a fa, vágjuk ki, legyünk biztonsági játékosok, ne legyen probléma. Itt már azt gondolom, hogy főleg nagy és értékes fáknál elengedhetetlen az, ami a speciális szaktudást igénylő vizsgálat, ami alapján el lehet azt dönteni, hogy milyen mértékű beavatkozás szükséges, és annak megfelelően kell dönteni és cselekedni. Nem kell minden nagy fát kivágni, biztos, hogy vannak az esetek 90%-ában vannak olyan eljárások, amelyekkel a fa biztonságosan még évtizedekig megtartható. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell elmenni.
A gesztenyefák jól vannak?
A Várutcai vadgesztenyefák jól vannak, igen, köszönjük szépen.
Egy talán furcsa kérdés, de hát itt az alkalom, hogy megkérdezzem, mondjuk én a diófámat a telkemen kivághatom engedély nélkül?
Egyelőre a jelenlegi szabályozás szerint Miskolcon, tehát csak a helyi szabályozáshoz, illetve az országoshoz tudok igazodni, jelenleg a saját telken belül kivághatja a fát engedély nélkül, viszont a 2024-ben érvénybe lépett vagy hatályba lépett zöld infrarendelet azt előírja, hogy a zöld lomtömeget vissza kell pótolni, és a településen belül nem csökkenhet a zöld lomtömeg, amit mi lombköbméterben mérünk. Ehhez vannak egyszerű számítási módszerek és átváltási adatok, hogy ezt hogyan lehet. Nyilván nem életszerű az, hogyha egy magáningatlan úttelken, mondjuk egy óriási nagy 70-80 éves nagy lombkoronájú diófát ki kell vágni, mert úgy dönt az ingatlan tulajdonos, vagy a fa már olyan állapotban van, hogy nem megtartható, vagy nem tud annyit költeni az ápolására. Bár ez mindig kettős, ellen. Hogy mi kerül többbe, igen, a kivágás, vagy az ápolás. A dióburok furólégy is egy érdekes dolog, mert azért nyilván a termésében kártételt tud csinálni, nem lesz annyi friss egészséges diónk, mint amit megszoktunk, viszont valamennyit ki lehet nyerni belőle, a fa, annak az árnyéka és annak a biológiai aktivitása, a por megkötése, a levegő szennyezése, megkötése, a mikroklímának a változtatása, a pároloktatása, a hűtése. Tehát ezek, amiket mi ökológiai szolgáltatásnak hívunk, ezek továbbra fönnmaradnak attól függetlenül, hogy mennyi diót tudunk betakarítani össze, vagy nem, tehát itt mérlegelni szükséges. Tehát gyakorlatilag kivágható, de vissza kell pótolni. Ugye, amit szerettem volna, hogy belekezdtem, hogy azért nem életszerű, mert egy ilyen idős, nagy lombkoronájú fa helyett akár 15-20-30 csemetét is ültetnünk kellene, hogy ezt a lombtömeget vissza tudjuk pótolni, ami viszont nem biztos, hogy elfér a telken.
Most menjünk teleghatáron kívül a város zöld területeire. Nyilván, hogy annak, hogy egy város mennyire virágos, mennyire van parkosítva, komoly anyagi feltételei vannak, hogyan alakul ez, hiszen az önkormányzatok hiányairól hallunk állandóan.
Így van, sajnos ez mindig a városüzemeltetésnek egy alulfinanszírozott hága, ez a zöld felületgondozás, parkfenntartás, ami a fűfa virágon túl még sok egyebet is tartalmaz, tehát a játszóeszközök karbantartását, a kerti bútorokat, egy esetenként padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárulókat, aminek a karbantartása, kihelyezése, az folyamatos forrást igényel. Hát ez mindig nagyon alul van finanszírozva sajnos, ez látszik is a zöld felületeinken, de én mégis inkább azt tartom ebben a nagyobb kockázatnak, hogy elépítjük a zöld felületeinket, elburkoljuk a zöld felületeinket, nem csak városi szinten és a parkokban, mert nyilván egy lakótelepen sem lehet elegendő parkolóhelyet biztosítani, tehát hogy ez már nem kérdés, hogy nincs elég, és nem vagyunk hajlandóak feláldozni a kényelmünket azzal, hogy mondjuk a család második autóját mondjuk egy másik helyen, máshol, kicsit messzebb tároljuk, nem pedig a bérház előtt. Tehát emiatt borzasztó nagy konfliktusok vannak, hogy eltűnnek a zöld felületeink, de ugyanez igaz a családi házas övezetekre, a magánházakra, kertes házakra is.
Igen, nem kellett érkövezni az egész udvart.
Még hogy az udvart, de nagyon sokszor még ezen is nagyon sokan túl terjeszkednek, és a kapun kívül a közterületeket is átalakítják, leburkolják, nem állok be az udvarra, mert úgyis nem sokára megyek tovább, vagy délután még kell az autó, vagy este még kell az autó, vagy reggel munkába megyek, és jó helyen van kint az autó, mert hogy biztonságos környéken lakunk, és ennek kapcsán ugye mindenki kint tárolja, és ne a gyepen, ne a füvön, akkor már egy kis zúzalék kerül alá, aztán kicsit gondolkodunk, és akkor még áldozunk rá, utána leaszfaltoztatjuk, mert éppen jön egy brigád egy jó ajánlattal, vagy letérkövezzük. Ezeket a utcafronti közterületeket engedély nélkül, és aztán kényelmesen élünk, amikor pedig jön egy ilyen, mint a múlt heti csapadékos hét, akkor mindenki borzasztóan fel van háborodva, és elégedetlen, hogy megáll a víz az úttesten, a járdán és mindenhol. Hát amikor azokat a felületeket, amelyek képesek lennének ezeket a csapadékmennyiségeket, ami nem volt sok, nem hirtelen zúdult le, nem virrámár víz keletkezett, de ami képes lenne ezt elvezetni és szépen elszikasztani, azokat a területeket mi leburkoltuk, és hát ne adj Isten, most megcsodálkozunk azon, hogy a burkolatról lefelé folyik a víz, és nem a talajba szivárog, ami pedig a burkolaton ugye tócsák, jelentős, nagyméretű tócsák formájában megáll. Hát a hideg jön, akkor még meg is fagy, úgyhogy csináljuk mi magunknak ezt a mókuskereket, hogy legyen miért elégedetlenkedni mindig.
Ciprusz Natália az év fő kertésze. A kérdésem pedig az, hogy mennyire vagytok kapcsolatban az ország többi kertészével. Gondolom, hogy egy állandó oda-vissza információ áramlás van, hiszen bizonyára, hogy nekünk is van mit tanulnunk más városoktól.
Így van. Erre nagyon-nagyon jó platform ez az Önkormányzati Főkertészszövetség, ahol igyekszünk ugye nem csak a meglévő tagokat, hanem mindig újakat keresni, aki a települési zöld felületgazdálkodásban dolgozik. Ez egy nagyon jó szakmai társaság. idősek, fiatalok, és folyamatosan megy nem csak a egy-egy konferencia, vagy egy-egy szakmai rendezvény kapcsán mennek a tapasztalatcserék, hanem bizony mi rendszeresen felhívjuk egymást telefonon, vagy segítséget kérünk e-mailben, ki milyen problémával találkozik, akár egy kör-e-mailben, hogy kinek milyen megoldása volt, hogy sikerült ezt létrehozni, vagy átalakítani, vagy milyen
ötletekkel. Külföldi példákat be lehet hozni, például a tetőteraszoknak a parkosítása, a tetőknek a parkosítása, a zöldházak.
Így van, be lehet hozni. Hát ebben a Budapest jár ugye élen, ott nagyobb az igény és a kapacitás, meg a fizetőképes kereslet is erre, ahol már rengeteg zöldtetőt építettek és tartanak fenn. Itt megint vissza kell utaljak erre az új jogszabály csomagra, gyakorlatilag, ami az építészeti törvényből és annak a végrehajtási rendeletéből, valamint a zöld infrarendeletből keletkezett, hogy igen, azokon a területeken, ahol a szabályozás nagy mértékű, mondjuk 90%-os beépítést engedélyez, ott is a zöld felületeket engedi akár tetőkerti formában is biztosítani.
Itt Miskolcon egyébként mennyi a beépíthetőség? Az én utolsó információban 45%.
Ez település helyenként változik. Helyenként. Tehát ezt mindig, aki ebben valamilyen átalakításban, bővítésben, építésben gondolkodik, ezt mindig előtte meg kell nézni, hogy milyen övezeti besorolásba tartozik, akár az az utca, vagy akár az a helyrajzi számú telek, ahol ő építeni szeretne, mert mindegyik egyedileg van besorolva egy-egy övezetbe, és ez úgy határozza meg, hogy belvárosi, vagy lakó, vagy üdülőövezet, vagy kertvárosias jellegű. Hát nyilván a legnagyobb beépítési lehetőségeket a belvárosban adja meg a szabályozás, ez akár 90 vagy 100%-os is lehet. A kertvárosiakban azért általában a 40% körüli beépítés lehetséges, és mellette a zöld felületekre is most már komoly előírások vannak, hogy mit tekinthető teljes értékű zöld felületnek. Tehát itt kapott akár a tetőkert is egy óriási nagy hangsúlyt, hogy ez zöld felületként beleszámít, de nem mindegy, hogy milyen rétegvastagságú, milyen rétegrenddel van kialakítva, és milyen növény van beleültetve. Természetesen egy gyepes, vagy egy nagyon extenzív, évelős, mondjuk varjúhájas tetőkert, az kevesebb biológiai aktivitást tud elérni, mint egy olyan nagyobb rétegvastagsággal rendelkező tetőkert, amiben akár félcserjék, cserjék is elférnek, vagy ne adj Isten kisméretű fákat el tud viselni.
Ciprusz Natália neve, a kedves neved, nekem erről egy virág jut eszembe. Görög eredetű?
Köszönöm szépen. Mindig azt kutattuk mi is, igen, hogy valószínűleg igen, de nem tudok a családban, illetve a felmenőim között felvidékről
származni. De azt hiszem, hogy itt a Nomen est Omen dominál a te foglalkozásodban.
Így van, lehet, hogy azért asszociálnak a nevemből rögtön virágra, mert azért eléggé kötődöm a növényekhez.
Van-e kedvenc növényed, virágod?
Nagyon sok növényem van, talán a cserjék közül, ami a nagyon nagy kedvencem, az a rózsalonc. Egy olyan cserje, ami gyönyörű, halvány rózsaszín, vagy akár mély rózsaszín, vagy bordó virágaival egész nyáron virágzik, és nagyon jól tűri a visszavágásokat, meg a metszéseket, úgyhogy egy jó kis nagy díszértékű növény, de nagyon szeretem például februárban a téli jázd, mint amikor egy zöld hajtásokkal, ilyen bókuló hajtásokkal jellemezhető cserje, ami nagyon korán tavasszal apró sárga virágokat hoz, és amikor én lakom, tudom, hogy nagyjából melyik háznál milyen növények vannak, és mert mindig figyelem, hogy amikor már megjelenik a párhuzamos utcában az egyik háznál a téli jázminak a virág, hogy itt már azért közeleg a tavasz, és az mindig nagyon jó érzéssel tölt el.
De hát most még azért menjünk bele a karácsonyba, neked műfenyőd vagy
élőfenyőm, minden évben élőfenyünk van, nem csak a gyermekeim miatt, mert hogy azért ő nekik nem igazán adnék egy ilyen műanyag dolgot. Már öregszenek, 19-15 és 12 évesek a gyermekeim.
Hát már majdnem felnőttek.
Úgyhogy már igen, már a nagyobbak is kisfelnőttek, így van, vagy szinte teljesen. Úgyhogy nálunk mindig élőfenyő van, és mindig vágott fenyő van. Itt azért azt gondolom, hogy az a fenyőfa ültetvénynek a létesítése, és az, amikor valaki éveket dolgozik azért, hogy árut termeljen, és ez az áru a fenyőfa, akkor az ő munkájáért megéri azt, hogy ezt az ünnepet az ő munkájának az eredményével tesszük szépé.
Igen, és nem az erdőben lévő fenyőt vágják ki, így ez van. Nagyon fontos információ. Így tehát van. Nem megöljük a fenyőfát, hanem a termesztett fenyőfát használjuk.
Igen, ezt arra azt tudnám mondani, hogy a tyúkok is, meg a kacsák, libák is nagyon kedves állatok, nagyon szeretjük őket, meg szívünkhöz is tudnak akár nőni, de hát mégiscsak azért neveljük őket, azért hízlaljuk őket, hogy a végén megegyük, és ebből emberek élnek. Tehát ez egy olyan tevékenység, amit egy állatot nevelni, vagy egy növényt nevelni, szaporítani, ahhoz kicsit több kell, mint elhivatottság, azt szeretni kell csinálni. Mert hogy az év minden napján, akkor is, amikor nekünk karácsony van, vagy ünnep van, vagy hétvégénk van, ezeket a növényeket is, vagy akár az állatokat is gondozni kell, amellett ott kell lenni, figyelemmel, szeretettel, és ezt a munkát, ezt meg kell fizetni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, remélem, hogy azért sok hasznos olyan gondolatot tudtunk kifejteni, ami hasznára lehet az embereknek a növényekkel való kapcsolatuk folyamán, és az, hogy az ország főkertésze lettél, ez nagy dicsőség, de azt hiszem, hogy kötelezettség is.
Így van, mindenképpen mégiscsak arra sarkal, hogy igyekezzek még többet, és még jobban dolgozni, és minél több mindenkihez eljutatni azt az információt, hogy a kényelem mellett az élőhelyünk, a természeti környezetünk, és nem csak nekünk a bükk, mert az itt van a szánkban, vagy nagyon közel hozzánk, hanem már a lakásból, a házból kilépve az, ami fogad bennünket, az is mennyire fontos. És vegyük észre az apró értékeket, legyen az egy pitypang, egy százszor szép, vagy egy fű, egy levendula bokor, egy szép fenyő, bármi, azt tudjuk értékelni, mert az ugyanúgy hozzátartozik a mi életünkhöz, mint az, hogy levegőt veszünk.
Hát, mert aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, legyen ez a végszón. Kedves hallgatóink, Ciprusz Natália Miskolc főkertésze volt a vendégünk, aki az év országos főkertésze lett. Gratulálunk, szeretettel és áldott ünnepeket kívánunk.
Köszönöm szépen, én is mindenkinek viszont kívánom.